Eléggé válságos a helyzet, mert hogy egyre több az a kisgyerek, akinél diagnosztizálnak valami mentális betegséget, zavart, ugyanakkor meg azok a szakemberek, neurológusok, pszichológusok, akik ezek kezelésében segíteni tudnának, azokból meg nagyon kevés van. Az UNICEF is készített erről egy megállapítást. Mi ez?
Az előző évtizedben radikális romlásnak indult a gyerekek mentális egészsége, úgyhogy mi számos kutatást végeztünk már ez ügyben. 2021-ben a COVID kapcsán is vizsgáltuk azt, hogy maga a világjárvány hogyan hat a gyerekek mentális egészségére, és akkor is láttunk egy ilyen szignifikáns romlást az azt megelőző időszakhoz képest, de közben úgy tűnik, hogy hiába ért véget a járvány, nyilván ennek semmi aktualitása nincs. Ez a mentális egészség állapot romlás, ez nem javult. Tehát egyes kutatások szerint, magyar mintán készült kutatások szerint minden ötödik gyerek Magyarországon valamilyen mentális zavarral, valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral. Úgyhogy a mi aktuális kutatásunk az most arra irányult, hogy az iskolapszichológusok, iskola és óvodapszichológusok hányan vannak, mennyire tudják ellátni a munkájukat, milyen kihívásokkal küzdenek. Azért őket kérdeztük, mert az a helyzet, hogy ezek a szakemberek nagyon fontos feladatot látnak el. Elsősorban preventív feladatot kéne, hogy ellássanak, hiszen ők vannak ott az óvodákban, iskolákban, intézményekben, tehát ők találkoznak az alapellátásban, úgymond a gyerekekkel először, és ők vehetik észre, hogyha van valamilyen komolyabb probléma, vagy akár csak egy alakuló probléma, és van lehetőségük arra, hogy foglalkozzanak a gyerekkel, vagy esetleg tovább irányítsák őket a megfelelő szakellátásba. És akkor ehhez képest az derült ki, a kutatásnak van néhány szomorú megállapítása. Egyrészt az, hogy nagyon kevesen vannak ezek az óvoda és iskola pszichológusok. Ugye a törvény körülbelül 500 főnként állapít meg egy iskola pszichológus, tehát hogy egy olyan iskolában, ahova 500-an járnak minimum, oda rendel, ráadásul csak egy félállású pszichológust, de ez sem teljesül, tehát vannak iskolák, ahol egyáltalán nincsen szakember, azért, mert mondjuk bizonyos megyékben nincs ember, aki jelentkezne egy ilyen pozícióra.
Elsősorban ugye az állami ellátásban gondolkodunk most.
Ez abszolút az állami ellátás, tehát hogy ez,
mert
hogy
keveset keresnek, és esetleg azért van
részben azért, igen, részben azért, tehát néztük azt is, hogy mi az oka annak, hogy kevesen vannak, most amellett, hogy a törvény is nagyon kevés státuszt állapít meg, de az oka annak, hogy mondjuk nem is jelentkeznek rengetegen ezekre a pozíciókra, vagy pedig nagyon gyakori a fluktuáció, tehát azt is láttuk a kutatásunkban, hogy a szakembereknek körülbelül 40%-a a következő évben, vagy két évben elmondani készül, tehát ez nagyon rossz arány, hiszen pont a pszichológusnak az is az egyik legfontosabb jellemzője, hogy egy ilyen állandó kapcsolat, állandó jelenlévő személyről van szó, tehát nem jó, hogyha folyton váltakozik az a személy, akiben a gyerekeknek bízniuk kell.
Ugye itt egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a gyerek és a pszichológus között egy bizalmi kapcsolat épüljön ki.
Igen, ez nagyon fontos, tehát hogy nyilván ennek a területnek, vagy ennek a szakmának az egyik jellemzője az, hogy egy ilyen bizalmi, akár szeretetteljes kapcsolat van a szakember és a gyerek között, hiszen azokat a témákat, amik a gyerekeket aggasztják, vagy azokat a nagyon nehéz helyzeteket, amiket gyakran hoznak otthonról, vagy az iskolában, akár bántalmazás, vagy nagyon durva szorongás, teljesítményhez kapcsolódó szorongás, vagy alvászavar, vagy akár depresszió. Ezekről a témákról mind csak úgy tudnak beszélni, ha megvan az az alapvető bizalom és kötődés a segítő személlyel.
Beszélgettünk az elején arról, hogy egyre több gyermeket diagnosztizálnak mentális zavarral, spektrumzavarral, és egyszer beszélgettem egy szakemberrel arról, hogy ez az exponenciális növekedés, egyébként ami már szerintem a COVID előtt is megfigyelhető volt, ez a növekedés minek a számlájára írható? Javultak-e a diagnosztikai lehetőségek, fejlődött-e esetleg a szakágazat, vagy egy olyan környezetben kénytelenek a gyerekek élni, ami az idegrendszerüket gyakorlatilag bombázza, lásd internetvilága, televízió, stb., amit most ők már nem tudnak követni, mert egyszerűen az evolúciós folyamatok, ami az idegrendszerhez szükséges lenne, nem tudja lekövetni a világ digitális fejlődését. Most akkor melyik az igaz? Fejlődött a diagnosztika, vagy fejlődött a világ, amit a gyermekek idegrendszere nem képes befogadni?
Hát azt hiszem, hogy ez az $1 millió kérdés, ezzel mindenki intenzíven gondolkodik, hogy mi lehet az oka ennek a súlyos mentális egészségromlásnak. Valószínűleg mindegyik azok közül, amiket elmondott. Nyilvánvalóan lett egy érzékenység általában a mentális problémákra, tehát a pszichológiai problémákat inkább felismerjük, inkább tudjuk a nevét, inkább tulajdonítunk ennek jelentőséget, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, tehát nyilván van egy ilyen típusú érzékenység, ami megnövekedett, de mindazok a társadalmi, gazdasági, közösségi folyamatok, amik az előző néhány évtizedben végbe mentek a világban, azok jelentősen hozzájárulnak ehhez. Tehát az biztos, hogy ki kell emelni azt, hogy a gyerekek online térben élik az életük nagy részét, ez befolyásolja a társas kapcsolataikat elég negatív irányban, de abban az irányban is számít ez az online jelenlét, hogy valóban el vannak halmozva ingerekkel, akár nagyon kicsi koruktól kezdve, amiket az idegrendszerük nem tud feldolgozni. Ráadásul iszonyú mennyiségű stresszt jelent az, hogy minden információ sokkal hamarabb jut el hozzájuk, mint kellene, akár háborús, vagy csak ilyen közéleti információk. És emellett azért gondolkodhatunk ilyen kisebb volumenű dolgokban is, már mint olyan értem, vagy ilyen mikrokörnyezeti dolgokban, hogy a családokban úgy tűnik, hogy azért nagyon sok gyerek magányos, tehát nagyon kevés az az idő, amit a szülő érdemben a gyerekre tud fordítani. Közben az iskola sem egy biztonságos tér, tehát azt is látjuk, hogy nagyon sok gyerek küzd a kortárs bántalmazás negatív hatásaival, tehát az ide vonatkozó kutatásaink szerint a gyerekek 66%-a tapasztal valamikor bántalmazást iskolai környezetben, vagy zaklatást, és hát vannak ilyen egyéb tényezők, mint mondjuk a túlterheltség, tehát az iskolában teljesítmény, kényszer, versenyhelyzet, tehát ezek is nagyon hozzájárulnak a stresszhez. Nyilván vannak mondjuk ilyen kultúrkörökre, vagy társadalmi rétegekre specifikusan jellemző stresszfaktorok, tehát ez mondjuk inkább a középfelső osztályra vonatkozik, alsó társadalmi osztályokra meg inkább pont az idő előtt való leszakadás, önértékelési zavarok, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen koktél, azt hiszem, nagyon sok összetevője van annak, hogy miért vannak rosszul a gyerekek.
Nézzünk egy picit az iskola előtti időszakra. Nagyon sok gyereket diagnosztizálnak most mentális zavarral, amit most már szakkifejezéssel spektrumzavarnak, kevert fázisú spektrumzavarnak, autisztikus tüneteknek, autizmusnak, ADHD-nak hívnak, és ezek inkább vele született jelenségek, amikből szintén egyre több van. Sajnos. Ez minek a számlájára írható? Belőlük lesznek később azok a gyerekek, akiket sajátos nevelési igényű esenés gyerekek vannak, vagy beilleszkedési és magatartás zavarral küzdő gyerekek, és ez egy óriási nehézség mind a szülő számára, mind a gyerek számára, és mint mondtam, ezeket vele született jelenségként, zavarként, mert ezek nem betegségek, és ez nagyon fontos, ezeket vele született zavarként szokták diagnosztizálni.
Egy személyiség, vagy egy pszichológiai állapot azért nagyon ritkán, tehát persze, tehát autizmusnál nyilván legtöbbször ez egy vele született zavar, sokszor látunk autizmus-szerű tüneteket, amik inkább visszavezethetőek többek között arra, hogy ezek a társas interakciók, akár szemkontaktus a szülővel, megint csak pont az online, állandó online jelenlét miatt káros szenvednek. Tehát azért azt úgy általánosságban el lehet mondani, hogy a pszichológiai zavarok nagy része mindig úgy alakul ki, hogy van valami genetikai diszpozíció, tehát genetikai hajlam, és az kombinálódik valami környezeti faktorral, szülői, társas hatásokkal, tehát nem csak az lesz esenés, meg BTMS diák, aki így születik, ez nem igaz, hanem ennek rengeteg összetevője van, így komplexen kell ezt vizsgálnunk.
Ugye fontos, hogy különbséget tegyünk, hogy van gyermekpszichológus, van gyermekpszichiáter, és van gyermekpedagógus. Az ő munkájuk együttesen nagyon fontos tud lenni, de nem vagyok abban biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a különbség ezek között a személyek között, ki mit csinál.
A pszichiáter és a pszichológus között a legfontosabb különbség, hogy a pszichiáter az gyógyszerrel is kezel, de a gyógyszer mellett egyébként gyakran ugyanúgy pszichoterápiás vagy terápiás módszereket is használ. A pszichológus alapvetően nem, tehát hogy ő nem dolgozik gyógyszerrel, csak terápiás módszerekkel, beszélgetéssel, játékos helyzetekkel, gyerekek esetében, művészeti eszközökkel, mozgással, akár pedagógus az meg, ugye a pedagógus, aki leginkább a tanár, de nagyon egyetértek azzal, amit mond, hogy soha nem a pszichológus fogja egyedül megoldani a problémát, hanem mindig ezek a személyek együtt akár, tehát mondjuk bízunk benne, hogy pszichiáterhez nem kell eljutni a gyerekek nagy részének, hanem ha az iskolai óvodai környezetet nézünk, akkor a óvodnő, vagy óvodapedagógus, vagy tanár és a gyerekpszichológus közös munkájából már nagyon hatékony eredmények lethetnek. A kutatásunknak a másik fontos eredménye viszont az, hogy azt mondják az iskolapszichológusok, arról számolnak be, hogy az előző évekhez képest is egyre durvább panaszokkal, problémákkal fordulnak hozzájuk a gyerekek. Tehát, hogy csak hogy mondjuk egy példát, az iskolapszichológusok 52%-a mondja azt, hogy akár heti vagy havi rendszerességgel találkozik olyan súlyos problémákkal, mint önsértés vagy öngyilkossági gondolatok, olyan volumenű vagy mély depresszió, amivel mondjuk az azt megelőző években nem találkozott. Tehát ez azért nagyon kétségbejtő vagy aggasztó ez a helyzet, mert ugye ráadásul ezek az iskolapszichológusok, ők nem értenek ahhoz, hogy ez ilyen súlyosabb mentális zavarokat hogyan kell kezelni, tehát ők nem ezt tanulták, úgymond. Tehát ez már a klinikai pszichológia területe lenne, hogy az önsértést, szuicid gondolatokat érdemben kezelni tudja egy szakember. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és arról is számolnak be ezek a szakemberek, hogy nem is tudják igazából tovább irányítani a gyerekeket megfelelő szakellátásban, mert hogy annyira tele van az állami ellátórendszer. Úgyhogy mi mindezeket a tapasztalatokat az UNICEF-ből hát szeretnénk felhasználni arra, hogy egy ilyen folyamatos, egyrészt figyelemfelhívást folytassunk a téma iránt, másrészt, hogy a döntéshozókkal tudjunk egy érdemi párbeszédet folytatni azért, hogy valami rendszer szint javulás történjen a területen.